Hatodik fejezet. A 177-es villamos. Legszívesebben utána iramodott volna a fickónak, hogy eléje álljon és rákiáltson: ide a pénzzel! De az ember nem úgy festett, mint aki erre azt feleli: szívesen, drága fiam, nesze, fogd, soha többé nem teszek ilyet. A dolog nem volt ilyen egyszerű. Elsősorban most arra kellett ügyelnie Emilnek, hogy ne veszítse szem elől az embert. Egy magas termetű, szélesvállú asszony mögé rejtőzött, és hol jobbról, hol balról kikukucskált mögüle megállapítani, vajon ellenfele nem változott tehát hirtelen hosszú távfutóvá, és nem oldott-e kereket. A kemény kalapos időközben elérte a pályaudvar főkijáratát, megállt, hátrafordult, s figyelmesen megnézte a mögötte tolongó embereket olyasféleképp, mintha valakit keresne. Emil még közelebb nyomakodott a magas hölgy hátához, és közben egyre közeledett a kemény kalaposhoz. Most mi lesz? Egy-kettőre eléje érnek, és akkor vége a bújócskának. Vajon segítségére lesz a magas termetű hölgy? De hát, ha nem hisz neki. A tolvaj meg azt mondaná: már bocsásson meg, hölgyem, mit gondol maga tulajdonképpen rólam? Nincs nekem arra szükségem, hogy gyerekeket kiraboljak. És erre mindenki megállna, körbefogná Emilt, és azt kiáltozná: hát ez már több a soknál, felnőtt embereket megrágalmaz, nem lehet bírni a mai fiatalsággal. Emilnek már a puszta gondolatra is vacogott a foga. De ebben a pillanatban a kemény kalapos szerencsére elfordult, és kilépett az utcára. A gyerek villámgyorsan az ajtó mögé ugrott, a földre állította a koffert, és kinézett a rácsos üvegen. Hí, hogy fájt a karja! A tolvaj nyugodt léptekkel átment az utcán, még egyszer hátra nézett, majd elégedetten tovasétált. Balról egy villamos közeledett tábláján a 177-es számmal. Megállt. A kemény kalapos egy pillanatig elgondolkodott, majd beszállt az előső kocsiba, s leült az ablak mellé. Emil ismét felkapta a koffert, két rét hajolva eliszkolt az ajtó előtt, végigfutott a csarnokon, majd a következő kijáraton át kirohant az utcára. Abban a pillanatban érte el hátulról a villamos pótkocsiját, amikor az épp elindult. Feldobta a koffert, utána mászott, elhelyezkedett a peron sarkában, és egy nagyot sóhajtott. Hát ezzel meg volna. De mi lesz most? Ha a kemény kalapos menet közben leugrik a villamosról, a pénznek kampec. Mert a kofferrel nem lehet leugrani a kocsiról, az túlságosan is veszélyesnek látszott. Mennyi autó? Nagy falkákban előzték az ötyögő villamost, dudáltak, visítottak, víjogtak, piros karjukat jobbra-balra kinyújtogatva befordultak a sarkon, újabb autók jöttek a helyükbe, utánuk tolongtak, micsoda felfordulás, és az a sok ember a járdákon. És minden oldalról egyre özönlöttek a villamosok, a lovaskocsik, az emeletes autóbuszok. Minden sarkon újságárus bódék, gyönyörű kirakatok utcahosszat, virágokkal, gyümölcsel, könyvekkel, aranyórákkal, mindenféle ruhaneművel és sejemingekkel. És milyen magasak voltak a házak! Ez hát Berlin. Emil szívesen elnézegette volna a várost, de nem volt rá ideje. Az előső kocsiban egy ember utazott, zsebében az ő pénzével, s ha kiszáll, egy pillanat alatt elkeveredhetik a tömegben, örökre eltűnik. Akkor mindennek vége. Mert ott hátul az autók, az emberek és az autóbuszok között senkit sem lehet megtalálni. Emil kidugta a fejét. Hát, ha már le is szállt. Ő meg itt egyedül utazik a villamoson, nem tudja hova, nem tudja miért. Közben pedig nagymama a Friedrichstrasse pályaudvaron a virágüzlet előtt várja, és sejtelme sincs arról, hogy unokája a 177-es vonalon vitorlázik Berlinben, és nagyon szomorú. Bele kell őrülni. A villamos ekkor megállt, első ízben, amióta Emil felszállt. Az előső kocsiból azonban senki sem szállt ki. Annál több új utas tódult be, elől is, hátul is, a lépcső mellett álló Emil mellett. Egy úr jó ízűen káromkodott, mert a gyerek kidugta az utcára a fejét, és elállta az útját. Nem látod, hogy fel akarok szállni? Brummogta mérgesen. A kalauz, aki a kocsi belsejében menetjegyeket osztogatott, meghúzta a csengőt. A villamos újra elindult. Emil visszaállt a helyére, a sarokba. Az emberek lögdösték, nyomorgatták, volt, aki a nagy tolongásban a lábára lépett. Uramisten, hiszen nincs pénzem, gondolta rémülten. Ha kijön a kalauz, jegyet kell váltanom, s ha nem tudom megfizetni, úgy kivág, mint a 21-et, s akkor már mehetek egyenesen a családi sírboltba. Szemügyre vette a mellette állókat. Ha szép illedelmesen meghúzná valakinek a kabátja ujját, és megkérné, legyen szíves, kölcsönözzön nekem annyit, hogy megválthassam a jegyemet. De mindenkinek olyan komoly volt az arca. Az egyik újságot olvasott, két másik úriember pedig egy nagy bankbetörésről tárgyalt. Valóságos alakutatástak, mondta az egyik. Azon át hatoltak be a bankba, és minden páncélszekrényt kiürítettek. Azt mondják, a kár több millió. Nehéz lesz megállapítani, hogy mi volt a páncélszekrényekben, mondta a másik, mert a bérlőknek nem kötelességük a bankot előzetesen tájékoztatni arról, hogy mit tartanak bennük. Lesz majd, aki azt állítja, hogy 100 000 márka áru brilliáns tartott benn, holott a valóságban csak egy fél tucat bádokkan alatt tett be, félt az egyik, és mind a ketten nevettek. Én is így fogok járni, gondolta Emil szomorúan. Ha megmondom, hogy Grundeis úr 140 márkát lopott tőlem, senki sem hiszi majd el. A kemény kalapos meg azt fogja mondani, hogy szemtelen gyerek vagyok, s hogy csak 3,5 márka volt a borítékban. A fene egye meg. A kalauz egyre jobban közeledett az ajtó felé, és a következő pillanatban megállt a küszöbben, sangosan kiszólt. Kérem a jegyeket! Apró fehér cédulákat osztogatott, amelyekbe előzőleg egy lyukasztóval több kisebb lyukat nyomott. Az emberek pénzt adtak neki, és cserébe megkapták a fehér cédulákat. Hát te? Kérdezte Emilt. Én elvesztettem a pénzemet, kalauz úr, felelte Emil, mert hogy ellopták a pénzét, azt senki sem hitte volna el. Elvesztetted a pénzedet, Andersen meséi, s hova akarsz menni? Azt még nem tudom, dadogta Emil. Hát, ha nem tudod, akkor szállj le a legközelebbi állomáson, és döntsd el. Azt nem lehet, mondta Emil. Itt kell maradnom a kocsiban, kalauz úr. Tessék már megengedni, kérem. Ha azt mondom, hogy leszállsz, akkor leszállsz, érted? Adjon már egy jegyet ennek a gyereknek, mondta az újságolvasó úr, miközben pénzt adott a kalauznak. A kalauz átnyújtotta a jegyet Emilnek. Tudja, hogy hány ingyen utasom van naponta? Mondta. Ilyen korú srácok, akik mindazt magyarázzák, hogy elvesztették a pénzüket, utána meg kiröhögik az embert. Ez nem fog röhögni, mondta az újságolvasó úr. A kalauz bement a kocsi belsejébe. Hálás köszönet, igen tisztelt uram, mondta Emil. Szívesen máskor is, mondta az úr, és tovább olvasta az újságot. A villamos újra megállt. Emil kihajolt, vajon a kemény kalapos még nem száll neki, de semmit sem látott. Szabadna a címét, igen tisztelt uram, mondta az újságolvasó úrnak. Azt az meg minek? Hogy visszafizethessem a pénzt, közölte Emil, ha majd lesz pénzem. Körülbelül egy hétig maradok Berlinben, és akkor majd egyszer elnézek önhöz. Nevem Tischbein, Emil Tischbein, Neustadtból. A jegyet ajándékba adtam, mondta az úr. Másra nincs szükséged? Semmire, közölte Emil határozottan, semmi más nem fogadnék el. Ahogy jónak látod, mondta az úr, és újra elővette az újságot. A villamos tovább zögykölődött. Megállt, újra elindult. Emil megnézte az utcatáblát, a Kaiserfasorban jártak. Szép, széles utca volt, de hogy hova visz, azt nem tudta. Az előső kocsiban még ott ült a tolvaj. És ki tudja, hogy még hány más tolvaj ül és áll a villamoson. Emillel senki sem törődött. Igaz, egy idegen úr egy menetjegyet ajándékozott neki, de ezzel beérte, és most már megint az újságját olvassa. Olyan nagy volt ez a város, és Emil olyan kicsi. Senki sem volt rá kíváncsi, hogy miért nincs pénze, és hogy miért nem tudta, mikor kell kiszállnia. 4 millió ember élt Berlinben, de senki sem törődött vele. Senki nem gondol a más bajával, mert elég neki a magáé. És ha valaki azt mondja az embernek, hogy nagyon sajnálom, akkor az valójában csak annyit jelent, hogy szíveskedjék békén hagyni. Mi lesz? Emil egy nagyot nyelt. Nagyon magányos, nagyon egyedül volt.